Ma Szent János apostol és evangélista ünnepe van, amelyet a nyugati egyházban a 6. század óta ülnek meg ezen a napon. Számomra Szent János olyan szinte mesebeli, vagy inkább legendás alak volt, aki egy tőlünk nagyon távoli történelmi korban élt. Szeretném az ő alakját kicsit közelebb hozni a kedves hallgatókhoz. Ő az Úr legszorosabb tanítványi körébe tartozott, Péter után ő a legfontosabb az apostolok között. Ő a 4 evangélista egyike is. Mindegyiküknek megvan az ősi jele szimbóluma. Máté szimbóluma ember vagy angyal arc, mert talán az övi a legemberibb evangélium. Márk szimbóluma az oroszlán, aki úgy mutatja be Jézust, mint messiást, Júda oroszlányát. Lukács szimbóluma a bika. Ez volt annak a korszaknak a jellemző áldozati állata. Lukács úgy mutatja be Jézust, mint aki odaáldozta magát az emberekért. János szimbóluma pedig a sas, amelynek szárnyalása magas röpte, és napra figyelő tekintete jól kifejezi János sajátosságait. A sas az egyetlen állat, amely pislogás nélkül tud a nappa tekinteni. János is mélyen belenéz Isten ragyogásába, titkainak mélységeibe. Elmondhatjuk, hogy az ő evangéliuma valóban Isten legmélyebb titkaiba vezet el minket. A 4. evangéliumban János csak úgy szerepel, mint a tanítvány, akit Jézus szeretett. És ez olyan jelző, amelyet a tanítványok közül senki más nem viselt. És sokakat foglalkoztatott már ez a kérdés, ez a kifejezés. Mit jelent az, hogy a tanítvány, akit Jézus szeretett? Kétségtelen, hogy János Péterrel és Jakabbal együtt kiemelkedő szerepet vitt az apostolok körében. Ők hárman alkotják azt a legszürkebb kört az Úr körül, akik vele lehetnek kiváltságos pillanatokban. Ott vannak vele a színeváltozás hegyén, Jairus házában, vagy pedig az olajfák hegyén, amikor Jézus vérrel verejtékezik. De még a 3 apostol közül is János áll a legközelebb az üdvözítő szívéhez. Mert az utolsó vacsorán nem Péter és nem is Jakab az, aki Jézus keblére hajthatta a fejét. És ott van János személye, Húsvét vasárnapjának reggelén, a feltámadáskor, amikor Mária Magdolna futva hozta a hírt, hogy üres az Úr sírja. Ekkor indulnak Péterrel együtt, és ő az, aki elsőként ér oda a sírhoz. Hallottam már egyszer olyan felvetést, hogy mit jelent az, hogy ő az a tanítvány, akit Jézus szeretett. Hiszen Jézus szerette mindannyiukat. Egy atya erre ezt a magyarázatot adta. Jánosban volt meg a szívének, lelkének olyan mértékű nyitottsága, és olyan mélyen megtapasztalta az Úr szeretetét, hogy azt érezte, az Úrnak ő különösen is kedves. Jánosról legtöbbet az újszövetségi szentírásból tudhatunk meg. Fiatal volt, amikor Jézus hívószava elhangzik feléje. Ekkor halászként dolgozott testvérével Jakabbal együtt. A szülői házban Zebedeus és Szalome fiaként ugyanazt a nem is veszélytelen foglalkozást űzte napról napra, mint a másik testvérpár, Simon és András. Az evangélium elején pedig kiderül róla, hogy János már talált is magának egy szigorú mestert, és csatlakozott keresztelő Jánoshoz. Annyira a szíven találta a mennyekország a közelettét hirdető prófétai szó. Szívében nyugtalan vágyal kereste a mindig jobbat és többet. Így jutott el először keresztelő János közösségéhez, és azután pedig Jézushoz. Hát mi is jellemzi Szent Jánost? Nézzünk bele a Szentírás vele kapcsolatos részeibe. Jézus maga is kinyilvánította, hogy Jánost nem puha fából faragták. Bátyjával, Jakabbal együtt a mennydörgés fiainak nevezi őket. Példát találhatunk rá Márk evangéliumának 3. fejezetében. Ez a névjelző nagyon is a cselekvés emberei voltak mindketten. Sőt, nem csak a cselekvés emberei voltak, hanem többször dühös türelmetlenséggel ki is törtek. Erre is Márk evangéliumában olvashatunk egy példát. Mester, jelentette az egyik napon János az Úrnak, láttunk valakit, aki a nevedben ördögöt űzött, de nem tart velünk. Megtiltottuk neki, mert nem tartozik közénk. Ez is az ő szenvedélyességét mutatja. Egy másik eset még jellemzőbb. Jézus tanítványával együtt a szamaritánusok egyik falujához közeledett. A falubeliek, amikor látták, hogy Jeruzsálem felé tartó zarándokok, nem adtak nekik szállást. Ekkor megint megszólaltak a zebedeus fiúk. Uram, ha akarod, lehívjuk az égből az Isten nyilát, hadd pusztítsa el őket. Lukács evangéliumának 9. fejezetében van ez a rész. Itt is láthatjuk az ő szenvedélyességét. Mindjárt ott helyben Isten büntető ítéletével akarták megtorolni azt, hogy az ő mesterüket ellenséges magatartás érte. Azon sem csodálkozhatunk, hogy egy szép napon éppen ez a két tanítvány áll oda Jézus elé, hogy személyes várakozásuk és reményük beteljesedését kérjék tőle. Ugye ez az a rész, amikor kifejezik Jézusnak azt a vágyukat, hogy egyikük a balján, másik a jobbján szeretne helyet kapni az ő dicsőségének országában. Ezt a Márk evangéliumának 10. fejezetében olvashatjuk, 30-tól a 37. versig. Megdicsőüléshez azonban szenvedésen át vezet az út, és maga Jézus utasítja vissza az ő kérésüket, hiszen ők még mindig a harcos messiást várásában gondolkodnak. A válasz most is a mennydörgés fejére jellemző buzgóság. Szívükben az égő szeretet meggondolatlanságával, nem számolva a következményekkel, feltétel nélkül hajlandóak arra, hogy igyanak az Úr kelyhéből, a szenvedések kelyhéből, és részt vállaljanak a keresztségben, melyet Krisztus magára vesz. A kereszt felé vezető úton is kinyilvánította a szeretetét János a mestere iránt. Készséges volt arra, hogy a kereszt úton is kövesse őt. Szeretete hősies volt és hűséges. Ott állt a kereszt alatt Jézus anyja mellett, és méltán bízza rá Jézus az ő szeretett anyját. Asszony, íme a te fiad, íme a te anyád. Mindezek az idézett részek megmutatják számunkra János emberi arcát, közel jön hozzánk az ő szenvedélyes, temperamentumos személyiségével. Krisztus megváltó halála és feltámadása a mennydörgés fiának temperamentumos tetrekészségét is megkeresztelte és megtisztította. Ettől kezdve János minden erejével és képességével a megfeszített, de megdicsőült messiás örömhírét hirdeti. Ő tanítja meg számunkra azt is, hogy belevihetjük személyiségünket a Jézussal való kapcsolatunkba. Lehetünk előtte azok, akik igazán vagyunk, mert Jézus szeret és elfogad minket úgy, ahogy vagyunk. János szenvedélyes volt. Számunkra úgy tűnik, hogy arcátlanul nagyot kért, ugye, amikor jó helyet akart kapni a mennyei királyságban, és Jézus mégis támaszkodott rá, egészen szorosan magához vonta őt. Ez számunkra is példa. János jelentős a számunkra azért is, mert tőle tanultuk meg, hogy szeretet az Isten. Leveleiből is kiolvashatjuk bölcsességét és az Úr iránti rajongását. Lelkét teljesen betöltötte a csodálat Jézus iránt. Ámulattal emlékszik vissza arra, hogy ő személyesen ismerte, hallgatta és érinthette az örök Isten megtestesült fiát. Örömét szeretné minél több emberrel megosztani, hiszen csak így lehet teljes az ő öröme, ha továbbadja azt, amit látott és megértett. Így fogalmaz az első levelében. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és mindenki, aki szeret, Istentől való, és ismeri az Istent. Megtanulhatjuk Jánostól, tehát az Úr iránti rajongást, és azt, hogy ő mindenképp tovább akarta adni az örömhírt, azt, hogy ő ismerte Jézust. Mindenről, amit látott és hallott, még akkor sem hallgatott, amikor kitört a zsidó-római háború, és Jeruzsálem, valamint a templom pusztulása megpecsételte Izrael sorsát. A zsidó háború kiterésekor János sok más keresztényen együtt elhagyta Palesztinát, és az akkori Veleg egyik nagyvárosában, Efezusban telepedett meg, ahogy ezt a hagyomány mondja. Nincs pontos történelmi tény róla, de a helyi hagyomány úgy tartja, hogy ide magával vitte Máriát is, aki csak halál előtt nem sokkal tért vissza Jeruzsálembe. Az evangéliumot időskorban, korábban írja, Krisztus után 90 és 100 között, ugye Krisztus nyilvános működése pedig 28 és 30 közé esett. János életének utolsó időszakáról sajnos keveset beszélnek, hiteles történeti források, csak annyit, hogy igen magas korban halt meg. Evangéliuma utolsó részéből is erre lehet következtetni. Néhány hagyományt is szeretnék elmondani az új életéből, aminek nem találjuk írásos lejegyzését, de ugye megőrizte számunkra. A szájhagyomány. A szűzanya halála és mennybevétele után János Efezusba költözött, ahogy említettem, és anyja lett ennek a nagy kikötővárosnak, ahol Pál apostol és annak tanítványa Timóteus működött. Ebben a városban találkozott János a császár keresztény üldöző gépezetével is. Az akkor már öreg apostolt is elfogták, és bírói ítélet alapján Rómába vitték Domitianus császár elé. Rómában halálos ítéletet hoztak ellene, és a kivégzés módjául azt határozták, hogy egy forró olajjal teli üstbe kell dobni. Felfűtötték az üstöt, és beledobták az apostolt is. De János sértetlenül lépett ki a gyilkos fürdőből. Akkor méregkeljet ittattak vele, de az sem ártott neki. Amikor Domitianus császár meghalt, János visszatérhetett Efezusba. Egy másik történet, ami megőriz az emlékezet a számunkra, egy Druzsiánt nevű asszonyról szól, akit éppen akkor temettek, amikor János a városba érkezett. Életében sokszor mondogatta, hogy úgy szeretné megérni az apostol visszatérését. Ezért János megkérte a halott vívőket, hogy álljanak meg, tegyék le a hordágyat és bontsák ki pólyáiból a halottat. Ezután Jézus nevében parancsolt neki, hogy keljen föl, és az asszony fölébredt, úgy, mintha csak mély álomból tért volna magához. Egy másik történet szerint Jánoshoz oda lépett egy pogány pap, és így szólt hozzá, így provokálta. Ha azt akarod, hogy higgyek a te Istenedben, adj nekem jelet az ő erejéről. Kínálok neked egy próbát, mérget készítek, s ha megiszod, és nem esik bajod, akkor a te Istened az én Istenem is lesz. Az apostol tétovázás nélkül beleegyezett. A pap oda vitetett két halálra ítélt gyilkost. Először azoknak nyújtotta a méregpoharat, hogy lássák, János valóban mérget iszik. Előbb az egyik, majd a másik halálra ítélt is kiitta a kelyhet, és holtan estek össze. Ezután János vette át a poharat, és minden félelem nélkül keresztet vetett, és kiitta. Mindenki lélegzetét visszafolytva figyelte, hogy mi történik, mikor rogyik össze ő is. De a méreg hatástalan maradt. Ez megdöbbentette a pogány papot, de még nem tért meg, hanem újabb próba elé állította az apostolt. Még mindig kételkedem a te urad hatalmában, de ha ezt a két halottat is vissza tudod hívni az életbe, akkor megtagadom isteneimet és megkeresztelkedem. Akkor János levette a köpenyét, és felszólította a papot, hogy takarja be vele a halottakat. Ő pedig térdre borult és imádkozott. Imádságát befejezve szólt, hogy vegyék le a köpenyt az emberekről. Levették, és azok talpra álltak. Ennek hatására a pogány pap megtért és megkeresztelkedett. A hagyomány elbeszéli azt is, hogy János egy alkalommal megtérítette egy vad ifjút. Nevelését egy presbiterre bízta. Az ifjú azonban hamarosan föllázadt, ott hagyta védnökét és a rablók közé állt. János nem sokkal ezután keresni kezdte a presbiternél, akire rábízta, hogy gondját viselje. Szent János megdorgálta hanyagságáért, amiért meg tudott tőle szökni ez az ifjú, és ő maga személyesen ment az ifjú után, próbálta őt megtalálni. Rablók közé került János, akik a vezérük elé vitték. Mikor a vezér meglátta János, szégyenében futni kezdett előle, mert ő volt ez a keresett ifjú. János azonban az ősz öreg utána futott a fiatalnak, és így kiáltozott: Fiam, miért menekülsz atyád elől, aki öreg is, fegyvertelen is? Ne félj, nekem rólad is számot kell adnom Krisztus előtt. Térd meg, édes fiam, mert Isten küldött hozzád. Ez a személyes szeretet szíven találta az elvadult embert, és bánattal a szívében visszajött. János a kiengesztődés csókjával fogadta, és a hagyomány úgy mondja, hogy később püspökké is szentelte ezt az ifjút. Mikor János már nagyon öreg volt, erre csak ezt ismételgette: Gyermekeim, szeressétek egymást! Aki ezt teszi, biztosította tanítványait, megtette, amit tennie kellett. A hagyomány úgy őrzi, hogy halála közelettével az oltár mellett ásatta meg a sírját. Leszállt a sírgödörbe, és imádságra tárta a karját. Így várta a halált, átmenetelét a mennyországba. Ekkor vakító fény villant, és mire a körülállók újra láthatták, teste eltűnt a szemek elől. Szeretnék a kedves hallgatókkal néhány személyes élményt is, kötődést megosztani. Erős szálakkal kötődöm Szent Jánoshoz, mert Egerben nőttem föl, otthonom az egri bazilika volt, ezért az egri főszékesegyház és Szent János apostol kapcsolatáról is szeretnék néhány érdekességet elmondani. Az egri bazilika titulusa Szent Mihály és Szent János főszékes egyház. Ez az egri főegyház megye központi temploma. Az egri főegyház megyének a védőszentje Szent János apostol, és a bazilika főoltárán is Szent János apostol életének egyik jelenetét láthatjuk. Egy bécsi mester festette meg Szent János olajba főzését ábrázoló hatalmas oltárképet. Néhány érdekesség az egyházmegyéről és a bazilikáról. Szent István király 1004-ben alapította az egri egyházmegyét. Ezután kezdték el építeni a már a vársz helyén a székesegyházat. A történelem viharait többször lerombolták az először román majd gót stílusú templomot. Az egri vár 1552-es ostroma után a kanonokok testülete a mai bazilika területén álló Szent Mihály plébánia templomba költözött. 1580-tól hivatalosan is betöltötte a székesegyház funkcióját, és ekkortól lett Szent János apostol és evangélista, az egri egyházmegye védőszentje is. A mai székesegyház 1831 és 36 között épült, 1837. május 6-án szentelték fel. Egerben hagyományosan Szent János napján a főegyházmegye védőszentjének főünnepén van a borszentelés is, de nem csak Egerben létezik ilyen hagyomány, hanem más helyeken is, például Pannonhalmán. A borral való köszöntés, áldomás Szent János apostol tiszteletének egyik legsajátosabb megnyilatkozása. A János apostol ünnepén szentelt bor, az úgynevezett János bora 11. században bukkant föl, és a 12. században már a lovagi udvarokban búcsúzkodásnál csatába indulás előtt itták. A középkorban a szentek ünnepén a templomban ittak a hívek a tiszteletükre, valószínűleg a pogány italáldozat maradványaként, annak keresztény másaként. Az egyház nem írtotta a pogány szokásokat, hanem megszentelte. arra buzdította a híveit, hogy már ne a pogány istenekre, hanem a szentek és angyalok nevében emeljék poharukat. Magát a bort is megáldotta. Az áldomásból még a gótika elején szentelmény lett. Az egyházi év liturgiájában is bekerült, János apostol napjához rögzülve. Ezzel próbálták ellensúlyozni a téli napforduló idején tartott mulatságokat, amelyek lappangva tovább éltek. A borszentelés szentírási alapjának tekintik Jézus Jánosnak mondott szavait. Meg tudjátok-e inni a kelyhet, amelyet én inni fogok? Részben ezért szerepel János attribútumaként sokszor a kehely. A borszentelés szertartása hazánkban is meghonosodott, főleg a premontrei közvetítésével. Az egyik 15. századi esztergomi iratban már említik a bor megáldását a karácsony utáni harmadik napon. A János napi borszentelés szigetszerűen Magyarország több részén és főleg inkább a borvidékeiken máig él. A legkülönbözőbb hagyományok alakultak ki, amelyek közül néhányat ismertetek, amelyekből az derül ki, hogy a korábbi évszázadokban a földet művelő emberek élete mennyire összekapcsolódott a vallásgyakorlással. Például a következő településeken, Bágyogon és Rábaszováton a szentelt borból nem ittak, a vetőmagot szokták vele kereszt alakban meghinteni. Rábagyarmaton is az úgynevezett Szent Jánosból került a vetőbúzába. Szent János bora a vasi vásáros miskén házi orvosságként szolgált. Egy bánáti német gazdasszony az új év napján sütött kalácsba János napján szentelt bort is dagasztott, hogy a családot az új esztendőben, jártában, keltében minden baj elkerülje. A középkorban ezzel a szentelt borral kínálták meg azokat, akik útra keltek, háborúba, messze földre indultak, búcsúzkodtak. Az úgynevezett János áldástól várták azt, hogy az út veszélyeitől és kísértéseitől oltalmazza meg az útrakelőket. Az úgynevezett János áldásnak másik sajátos fejleménye volt, hogy a mennyegzőn esketés idején sort került a bornak és a lakodalmi kalácsnak is János nevében való megáldására. Szokás volt, hogy keresztelő, illetve halotti tor után szegények etetése alkalmával bort adjanak. Ezt a bort csak erre a célra használt, és a már kedveskedő Jancsi korsó néven emlegetett egyszerű cserépkorsóban szolgálták föl, és tették az asztalra. A fölszolgált ételnek, italnak, illetve az egész vendégségnek mennyei lakoma volt a neve. A Jancsi korsót csak ilyen kultikus jellegű családi eseményekhez vették elő, máskor és másra nem használták. Akinek nem volt, az kölcsönkért a szomszédtól, rokontól. Ilyen érdekességek és hagyományok fűződnek a Szent János napi borszenteléshez. És egy kicsit tekintsünk vissza, hogy mi az, amit tanulhatunk Szent Jánostól. Hát megtanulhatjuk tőle az Úr iránt való odaadó és rajongó szeretetét, és azt az apostoli lelkesedést, amivel az örömhírt adta tovább. Mi is erre vagyunk meghívva, hogy rajongva szeressük az Urat, és ezt a szeretetet továbbadjuk másoknak is. Kérjük Szent János közbenjárását, hogy mi is az isteni mester mindhalálig hűséges tanítványai lehessünk. Istenünk, ki Szent János apostol által föltártad előttünk igét titkait, kérünk add, hogy amit ő oly nagyszerűen megírt, azt mi be tudjuk fogadni, és tovább tudjuk adni embertársainknak. Megköszönöm a kedves hallgatók figyelmét, és további áldott napot kívánok karácsony 8-adában, Szent János apostol és evangélista ünnepén. Dicsőtessék a Jézus Krisztus!
Víg Rita összeállítását hallották Szent János apostolról.
Hírek.